Kedves hallgatóink, közeledik a húsvét, bőven benne járunk a nagy hétben, és arra gondoltam, hogy hát a húsvét körüli történetnek az egyik legizgalmasabb, vagy legellentmondásosabb figurájáról érdemes lenne egy kicsit többet megtudni, ezért fölhívtam Favenyi Tamás evangélikus püspököt, aki itt is van a vonalban. Szervusz, Tamás!
Szervusz, köszöntelek, és a hallgatót is köszöntöm.
És hát ugye azért hozzád fordultam, mert írtál tavaly egy nagyon-nagyon izgalmas könyvet, Júdás az elveszett tanítvány címmel, amiről mi már beszélgettünk egyszer egy ízben, de arra gondoltam, hogy most tényleg a húsvét kapcsán egy kicsit föl lehetne eleveníteni ezeket a történéseket, illetve egy kicsit utána nézni, hogy tulajdonképpen mit tudunk erről a figuráról, illetve ki volt ő? Hogyan lett ő egyáltalán Jézus tanítványa?
Igen, ez már nagyon fontos szó, hogy Jézus tanítványa volt, és én azt mondom mindig, hogy Jézus tanítványa is maradt még a halála után is. Sokszor úgy beszélnek az evangéliumok Júdásról egy ilyen állandósú szerkezetként, hogy Júdás egy a 12 közül. És akkor is ezt írják, amikor már Júdás régen az árulóknak a sorsára jutott, és egyik hagyomány szerint legalábbis Máté evangéliuma szerint öngyilkos lett, és próbálták őt ugye kiiktatni a történetből, kiretusálni, de mégis a tanítványsága megmaradt. És ez a legfontosabb, hogy Júdás egy a 12 között, ami azt jelenti, hogy Jézusnak volt egy szűkebb munkatársi tanítványi köre, követői köre, akik jobban, rosszban vele voltak, nem úgy, mint a görög filozófusok peripatetikus módon jártak körbe és tanítottak, hanem egyfajta életközösségben is voltak, együtt laktak, együtt dolgoztak, együtt sírtak, együtt nevettek, és nagyon fontos, hogy Júdás, én így szoktam mondani, a meghallgatott imádság Jézus részéről, ez kicsit kegyesnek hangzik, de ha elolvassuk, hogy Máté evangéliuma szerint Jézus egy egész éjszaka vívódott, imádkozott, tusakodott, ahogy mondani szoktuk vallási nyelven, hogy hogyan is töltse be a küldetését, és reggel pedig elhívta tanítványait. Először Pétert, aztán Andrást, aztán Jakabot, és végül is Júdást. Tehát az imádság meghallgatás következtében találta meg a megfelelőnek tűnő tanítványokat, és bizony Júdás is ezek közé tartozott, pedig hát elég hamar sejthette róla, hogy ez egy megbízhatatlan fráter, és sokan már duruzsolták Jézusnak a fülébe a tanítványtársak közül, hogy esetleg ő meginog majd, és nem is biztos, hogy
de van erre utalás az evangéliumokban, hogy ő van, János, hát egy ilyen link figura volt, nem tudok jobban
fogalmazni. Igen, János evangéliuma, hogy úgy mondjam, elég rossz sajtót produkál Júdással kapcsolatban. Aha. Tolvajnak nevezi. Tehát pedig nagyon szép történetről van szó, amikor Jézus úgynevezett megkenetése történik, ez a rituális szertartás a zsidó vallásban, hogy valakit fölkészítenek a halálára, és egy asszony egy nagy adag ilyen kölnit Jézusra önt, és ezen háborognak sokan, és legtöbben János evangéliuma szerint, vagy leginkább János evangéliuma szerint Júdás háborog, hogy miért nem adják ezt a pénzt a szegényeknek. És erre jegyzi meg az evangélista, hogy ezt nem azért mondta, mert olyan nagy volt az ő szociális érzéke, nem ezt a szót használja, nem azért mondta, hogy annyira szerette volna a szegényeknek adni a pénzt, hanem mert ő magának akarta volna, mert a tanítványok pénztárosa volt, és ebből bizony elszedegetett ezt az. Tehát lopással vádolják. Persze ezt utólag írták, ezt a János evangéliuma tudósítást, tehát nem helyszíni tudósításról van szó, nem jegyzőkönyvről persze, hanem egy utólagos megközelítésről. Ami világos. Azért is érdekes, mert a többi evangélium nem beszél ilyen csúnyán Júdásról, de valahogy János evangéliumának beakadt ez a személy. Mondjam,
tehát ő kezelte a kasszát ezen a kis kommunán belül, hogyha úgy tetszik.
Így van. Ikonográfiában, ugye a különböző festészeti ábrázolásokban vannak bizonyos törvényszerűségek, vagy előírások. Egyebek mellett az attribútumról beszélünk, hogy egyes személyeknek, vagy hivatásban állóknak milyen jellemzői vannak a képi ábrázolásban, és Júdásnak az attribútuma a pénzes zacskó. Persze ennek két oka is van, az egyik oka az, hogy ő volt a tanítványok pénztárosa, és ezért ábrázolják őt ezzel a bugyellárissal, amiből ugye János evangéliuma szerint ő elszedegette a pénzecskét, de van egy másik oka is ennek, hogy azt a bizonyos 30 ezüstöt ő kapta meg a főpapoktól, arról, a vérdíjként, amely az árulásnak ellenértéke volt, és azt a zacskót is szorongatja. Az utolsó vacsorán például, amikor ábrázolják Júdást, legtöbbször sárga ruhában, ami mindig az irigységnek, meg a rosszaságnak, olaszságnak a jele, meg vörös hajjal, ami a zsidóságnak a jele, de a Júdás kezében sokszor, vagy a háta mögött rejtegetve, vagy az asztal alatt lóbálva, vagy rejtegetve, ott van egy pénzes zacskó, ez pedig egyértelműen a főpapoktól kapott 30 ezüstnek a bugyellárisa.
Igen, említetted a vörös hajat, meg hogy a zsidóságnak a jele, és hát ennek a könyvnek egy jó része egyébként arról szólt, hogy hogyan vált Júdás figurája az antiszemitizmusnak egyfajta ilyen, nem is tudom, megtestesítőjévé, de ugyanakkor azért érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen az utolsó vacsora, hát az ugye Pészák van, szédereste van, tulajdonképpen ebben a történetben, most leszámítva Poncius Pilátus meg a rómaiakat, tulajdonképpen mindenki zsidó, nem?
Teljesen igazad van, abszolút. Abszolút hamisak azok a későbbi ábrázolások, amelyek Jézust ilyen tejbe esett rózsaként, kékszemű, szőkefürtös hajjal ábrázolják. Nem, biztos, hogy Jézusnak is sémi karaktere kellett, hogy legyen. Ugyanúgy Péter, Jakab, János, mindegyik. Úgy szoktam mondani, hogy tetőtől talpig zsidó volt, beleértve a körülmetélkedést. Bizony Jézust is születése utáni 8 nappal a zsidó törvények szerint körülmetélték, és az összes tanítványt is. Pál apostol is zsidó volt. Pál persze aztán utána már nyitott a pogányság felé. Jézus is bizonyos értelemben a missziói parancsában már azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványjá minden népet, tehát a pogányok felé is induljanak Igen. el. De alapvetően ez a tanítványi kör még a zsidóságon belül maradt, és nagyon jól mondtad, hogy ez az utolsó vacsora, amit még keresztények úgy nevezünk, hogy az utolsó vacsora és az úrvacsora a szentségének a szerzése, az bizony egy Pészach vacsora volt. Szinte minden karakterisztikummal, ami ott kellett, hogy legyen, emlékezve az első Páska vacsorára, vagy Peszachra, az Egyiptomból való kivonulásra, keserű füveket kellett enni, meg tormát, meg egyebeket, amik a szenvedésre, a megpróbáltatásokra emlékeztettek, és általában a Páska bárány is természetesen ott volt az asztalon.
Igen.
De, és ez a nagy különbség, hogy az utolsó vacsorán már nincsen szó arról, hogy Páska bárányt is ennének, mégpedig azért, és ez egy nagyon sajátos szimbólum, mert már Jézust tekintik a báránynak, Isten bárányának, akit majd nagy csütörtök után egy nappal feláldoznak, úgy, mint az áldozati bárányt feláldoztak, vagy amint a bűnbakot kizavarták a pusztába, hogy magára vegye másoknak a bűnét. De az utolsó vacsora, Peszach vacsora volt, visszatérve erre, és amit én nagyon fontosnak érzek, hogy Júdás is ott van az utolsó vacsorán.
Igen.
Júdás is részesül nem csak az úrvacsorában, Jézus adja neki a falatot, igaz, hogy közben azért súlyos mondatokat is mond, hogy egy közületek elárul engem, és akinek adom a falatot, az lesz az árulóm, de Júdás részesül még a lábmosás történetében is, mert Jézus példát adva arra, hogy hogyan kell szolgálni egymásnak, kötényt köt maga elé, és ő az úr, mossa meg a szolgáknak a lábát, pedig fordítva kellene, hogy legyen, de hát Jézus szereti a dolgokat fejtetejére állítani, és megkökkentő gesztusokkal él, és itt is példát ad arra, hogy hogyan kell egymás lábát megmosni, vagyis hogyan kell irgalmasságot, szeretetet gyakorolni. És Júdás is oda kell, hogy nyújtsa a lábát Jézusnak, el kell, hogy viselje azt a egészen különleges gesztust, hogy Jézus talán ölébe veszi Júdás lábát, vizet önt rá, egy kendővel szép lassan megtörli. Azért ez a jelenet nem semmi, ha belegondolunk.
Hát igen, ha már itt tartunk a Húsvét-Pészach párhuzamnál, vagy egymás utániságnál, azt hagyj kérdezzem meg, hogy állítólag a níceai zsinaton hoztak is egy olyan törvényt, hogy bárhogy is tulajdonképpen ugyanakkor történtek a dolgok, illetve hogyha azt nézzük, akkor ugye a tavaszi napi egyenlőséghez van köze tulajdonképpen a Pészachnak is, meg hát valahol a húsvétnek is, vagy a pogány húsvétoknak is, de hogy állítólag most már nem is szabad, vagy nem is lehet, hogy egyszerre tartsák, tehát nem lehet ugyanakkor húsvét, mint amikor Pészach van.
Most már nincs ez érvényben. A nicei zsinaton valóban volt egy ilyen elhatárolódási törekvés, és ez mindannak a jele, hogy már akkor radikálisan külön vált a kereszténység a zsidóságból, ami egy fájdalmas folyamatnak a megpecsételése volt. Egyébként mind a két oldalról, mert a zsidóság is azért kitagadta a keresztényeket, mint eretnek szektát,
nevezték
a nazarénokat, nazarénusokat, tehát Jézusnak a követőit, de a kereszténység is nagyon hamar elhatárolódott a zsidóságtól, és mondjuk meg őszintén, hogy attól az üldözött zsidóságtól, amelyeket a rómaiak már leigáztak, határolódott el, és dörgölődött bizony a rómaiakhoz, akik pedig az uralkodó nép voltak. És ezért kezd az a tendencia kialakulni, hogy fölmentik szép lassan a rómaiakat Jézusnak a halálában betöltő szerepe alól, pedig ugye Pilátus volt, aki kimondta a végső szót, és nem élt azzal a jogával, hogy fölmenthette volna Jézust, és egyre inkább a zsidókat állítják be Jézus haláláért felelősnek, és ezek közül a zsidók közül is egy valakire hárítják a fokozott felelősséget, vagy zúdítanak rá ösztüzet, ez pedig Júdás, hogy ő a legzsidóbb tanítvány lenne, már ugye nevében is a Júdász, Júde elnevezés, főleg a német nyelvterületen ez megáll, és attól kezdve hát Júdás ilyen értelemben egy megalázó név, aki az áruló, még pedig a keresztények Jézusát eláruló zsidónak a jelképe volt nagyon sokáig, és én ebből próbálnám őt kiszabadítani, és arról szeretnék beszélni ebből a könyvben, hogy Júdás nem tehető így egy személyben felelőssé Jézus haláláért, és a zsidó nép kollektívan pedig végképp nem tehető felelőssé Jézus haláláért.
Igen, hát ezért is fantasztikus ez a könyv. Többekészt mesélsz benne, ugye Judas Mercatorról, a kereskedő figurájáról, akit a középkorban hát rendszeresen ugye az általad említett pénzes zacskókkal, meg mérleggel ábrázoltak, és valóban ugye azok, amiket ugye látni lehet majd később a 20-as, 30-as években azokon a bizonyos grafikákon, vagy rajzokon, vagy karikatúrákon, amiket ugye a nácik mutatnak majd be, ugye ennek az ősei már ezeken a középkori ábrázolásokon is felfedezhetőek.
Igen, ez tény és igaz, hogy ez sajnálatos módon már az ókorban, de a középkorra még inkább gyökerezik, és még sajnálatosabb, hogy az újkorban is még a 20. századi műveltnek, önmagát műveltnek tekintő Németországban is használták ezeket a kliséket. Nem véletlenül írta Rőri Géza a könyv hátsó borítóján kérésemre az ajánlását, és már nem véletlenül kértem őt meg erre az ajánlásra, de amit leírt, az nagyon tanulságos ebben a kontextusban. Ezt írja, és ez kicsit a Judas Mercator és a későbbi 20. századi gúnyrajzokra is vonatkozik. Ezt írja Rőri Géza. A pénzerzacskó szorongató kampósorú zsidó nem ad el Stürmer találmánya. Júdást is így ábrázolta a középkor. Fabinyi Tamás olvasmányos munkája a példás következetessége mutatja be a Bibliát és a határtörténet részehajlás nélkül kutatva, hogyan és kik tették az áruló tanítványt egy egész nép toposzává. És még ennek tanulsága is van, amit Rőri Géza leír. Ha napjaink kereszténysége túllépett már az utolsó vacsorát, s a Jézus elfogatását értelmező képek és kommentárok agitproxematizmusán, akkor ezt egyebek között épp az ilyen bátor és hízakpótló munkának köszönheti. Bocsánat, hogy magamat ajánlom a sorai keresztül.
Nézd, a beszélgetésünknek...
Ez kifárhatod a beszélgetésből,
nem, a beszélgetésünknek ez a célja.
Akkor már hadd ajánlom a Luther kiadót általában. Tényleg megérdemlik a csapattagjai, mert nagyon komoly munkát végeztek, akár a képeket szerkesztő, ha már illusztrációkra utaltál, művészettörténész, Isó Emese, vagy Jasper Makai Emese, a munkatársam, aki a szöveggondozásban segített, de a kiadó összes munkatársa nagyon szépen fáradozott azon, hogy egy igényes album jöjjön ebből.
Gyönyörű a könyv, tehát mindenkinek őszintén tudom ajánlani. Te Tamás, viszont hagyd kérdezzek egy nagyon nehezet végezetül, hogy tulajdonképpen a teológiának, a teológusoknak mi az álláspontjuk? Judás bűnös volt-e, vagy valahogy arról van szó, hogy tulajdonképpen Jézus a saját akaratát, vagy Isten akaratát rajta keresztül vitte véghez?
A kettő nincs kizárva, a kettő nem zárja ki egymást, tehát Júdást úgy is tekintjük, latinul ezt úgy mondják, hogy executor novi testamenti, aha, az új testamentum végrehajtója, tehát benne valósul meg az az akarat, hogy Jézus halála, mégpedig a kereszténység hite szerint bűnt eltörlő áldozati halála, üdvösséget hozó halála megtörténjen, és ez egy nagyon fontos szerep a új szövetségben, hogy valaki ezt a, hát nagyon csúnyán és óvatosan mondom, ezt a halálba segítést, uh-huh, ezt a eutanáziát, aminek nincs köze a mai eutanáziához, de mégis egy halálba segítésről van szó, tehát hogy valaki ezt a halálba segítést elvégzi, és ezt Júdás vállalta magára. Viszont azt nem mondjuk, hogy büntelen, mert Júdás magára is azt mondja, amikor visszadobja a főpapoknak a 30 ezüstöt, és rádöbben arra, hogy nem kellett volna Jézust elárulnia, akkor szó szerint ezt mondja Máté evangéliuma szerint, hogy vétkeztem, ártatlan vért árultam el. Ez egy óriási jelentőségű mondat lenne, ha a főpapok komolyan vették volna, hiszen gondoljuk végig, hogy az utolsó pillanatban, a perben, Jézus perében mentő tanúként jelentkezik a kulcsfontosságú figura. Azt mondja, hogy ártatlan ez az ember.
Igen.
Eddig én magam is azt mondtam, hogy halálra vele, de most azt mondom, hogy ártatlan, hát hallgassatok meg akkor végre újra, és vegyetek föl jegyzőkönyvet erről, de a főpapok röhögnek a markukba, megalázzák Júdást, kinevetik, azt mondják, hogy ez már a te dolgod, nem törődünk vele, a boltot se csináljuk vissza, nem kell a pénzed, mert az vérdíj, és ezért Júdás kétségbe esve felakasztja magát, tehát végrehajtja magán ezt a szörnyű ítéletet. De, és most jön az én reménységet megfogalmazó, ha úgy tetszik, teológiai látásom, hogy én hiszek abban, vagy remélem azt, vagy olyan Jézus képen van, amelyikbe belefér az, hogy még a halálba rohanó Júdás számára is lehet reménység, hogy Jézus irgalma, Jézus szeretete még őt is utolérheti, és egyébként ez a könyv, bár a címében Júdás nevét ha szerepeltetem, hogy Júdás az elveszett tanítvány, leginkább Jézus könyv szeretne lenni, tehát Jézus irgalmáról szeretnék beszélni, és talán azzal az illusztrációval zárnám, ami nagyon megütött és szerepeltetett is a könyvben. Ez Vézlében, Burgundiában egy 13. századi templomnak az oszlop főjén két kép. Az egyiken a hagyományos ábrázolás, hogy Júdás lóg a fán, amint fölakasztotta magát, szegénynek kilóg a nyelve, és hát egy brutális ilyen hulla ábrázolás.
Amit csak a középkorban tudtak igazán.
Hát a középkorban nagyon tudták ezeket, de elrettentő ábrázolásokat, mert nyilván volt egyfajta morális szándék is a művészetben, a vallási művészetben pláne, hogy felhívják a figyelmet az öngyilkosság csúfosságára, de ehhez képest aztán még inkább megdöbbentő, hogy a kép, vagy az oszlopfő másik oldalán, jobb oldalán pedig egy úgynevezett jó pásztor ábrázolás van, ami a Jézus ábrázolások közül a legrégebbiek, hogy Jézust a vállán egy bárányjal szokták ábrázolni, mert a jó pásztor megkeresi az elveszett bárányt, és visszaviszi a közösségbe. És most kapaszkodj meg, bár te láttad a képet, ki a bárány Jézusnak a vállán, nem egy kos, nem egy birka, nem az elveszett bárány, hanem Júdás. Júdást viszi a vállán Jézus. Ha úgy tetszik, akit megöltek, viszi a gyilkolóját, talán az üdvösségbe, ha úgy tetszik. Ahogyan a jó pásztor megmenti az elveszett bárányt, mert nem akarja senkinek a kárhozatát, az elveszését, így Júdás sem lehet az elveszés, a veszedelem fia, vagy a kárhozat fia, hanem Jézus talán még Júdást is képes megmenteni. Ez az evangéliumnak egy csodálatos üzenete, és erre nagyon jó ráérzett ez a burgundiai alkotó, aki ezt a templomoszlopfőt készítette. És most kapaszkodj meg, már a könyv lezárása, sőt a könyv megjelenése után olvasta Ferenc pápától egy megrendítő szöveget, amikor azt mondja, hogy az ő számára Júdás az igazi nagypénteki és húsvéti személyiség, mégpedig azon az ábrázoláson keresztül, amit ő ebben a burgundiai Vézlé kápolnája vagy templomában látott, és ennek a képe erről a jópásztorról válán Júdással, ott van az ő dolgozó szobája falán, mert ő irgalmat kér, ezt a szót használja Ferenc pápa, irgalmat kérek szegény Júdásnak. És azt mondja, hogy én azt látom, hogy Jézus szeretete van ebben a képen, és meg is kérdezi a hallgatóitól, hogy azt gondoljátok, hogy eretnek a pápa? Nem, a pápa nem eretnek, hanem vallja azt, hogy Júdás számára is lehet mentség, vagy Júdás számára is lehet reménység. És én azért érzem ezt nagyon fontosnak, mert már lezártam a könyvet, már megjelent akkor, és hát egy ilyen támogatót kaptam, hogy úgy mondjam, mert azért őszintén el kell mondani, hogy sokan vitatják a könyvemet egyházi körökben, nagyon sok jó kritikát kapok, de azért talán feszegetem a kereteket teológiai értelemben is, és van, aki azt mondja, hogy ez túlzás, amit ilyen Júdással kapcsolatban mondok, hát most egy nagyon jó támogatót kaptam Ferenc pápa személyében, úgyhogy boldog lehet az, akinek ilyen támogatói vannak.
Hát Tamás, ezt tényleg gratulálok. Egyetlen egy kérdést engedj meg még, ugye ilyenkor a nagy hét környékén szokták a papokat felszentelni, és hogyha jól tudom, mert a Facebook oldaladról tudom, hogy 18 évvel ezelőtt szenteltek téged is püspökként.
Hát ez a püspök szentelésen volt, igen, ez éppen 18 éve most a napokban, március 25-én, ami egyébként nagyon szép nap, mert 9 hónappal van karácsony előtt, és Jézus fogantatásának az ünnepe egyébként, és Mária ekkor fogadta méhébe és szívébe a megszületendő Jézust, és talán ezért is én, amikor ez a 18 évvel ezelőtti esemény volt a Miskolci templomban, hogy püspökké szenteltek, egy olyan bibliai igét választottam, ami talán ennek az állapotnak is megfelel, Keresztelő Jánosnak a szavát, aki Jézusra mutatva ezt mondta, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A Jézus befogadó, testébe befogadó, méhébe befogadó Mária is valami ilyesmit mondott alázatosan, hogy Jézusnak kell növekednie a szívében és az életében, de én lelkészként, püspökként is ezt próbálom mondani, hogy nem a magam nagyságát kell keresnem, hanem nekem inkább kisebbé kell lennem, és ezt minden álszentség nélkül mondom, és Jézusnak kell növekednie. És hogyha ezzel a könyvvel is egy kicsit hozzájárulhattam a Jézusi szeretetnek a bemutatásához és emberekhez, közelviteléhez, még a tragikus sorsú és fájdalmasan szomorú sorsú Júdáson keresztül is, akkor talán valamit be tudtam már tölteni ebből a hivatásból, amit 18 éve is megfogadtam, hogy ennek jegyében próbálok élni és szolgálni.
És hol látod magad 18 év múlva?
Hát boldog megyepaként reménység szerint még az élők sorában, és remélem, hogy azért lesz annyi, hát egyetlen élek majd még, és egészséges leszek, és már a püspöki, meg a lelkészi adminisztrációs terhektől megszabadulva, de azért reménység szerint még szellemi képességeim birtokában talán még könyveket is fogok tudni írni, és az ige hirdetői prédikációi szolgálatot is tudom folytatni, mert ez a számomra ez a kettő legfontosabb, hogy Isten igéjét hirdethetem lelkipásztorként, és emberek számára talán vigasztaló üzenetet tudok képviselni, de ezzel párhuzamosan egyúttal a teológia és a társtudományok igényes művelését is szeretném folyamatosan munkálni.
Na, Tamás, én biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog, és még sok olyan fantasztikus könyvet fogsz írni, mint a Júdás az elveszett tanítvány, ami a beszélgetésünk témája volt.
És ha valaki meg szeretné venni, a Luther kiadó honlapján ezt megtalálja, meg lehet interneten is vásárolni, de különböző nagyobb könyvesboltokban vagy lelkész hivatalokban is hozzá lehet jutni. Azért mondom ezt, mert sokan keresik, és nem is tudják, hogy második kiadásban megjelent. Elég hamar elfogyott az első kiadás, úgyhogy lehet újra kapni. Örülök, hogyha ennek sok olvasója van, és talán ez a beszélgetés is kedvet csinált a könyv megvásárlásához.
Hát én nagyon remélem, és azt tudom mondani, hogy a Deák téren mindig lehet kapni ott az evangélikus könyvesboltban. Mi annak a hivatalos neve? Van annak
valami? Huszárgál könyvesbolt. Huszárgálról, erről a protestáns prédikátorról kapta a nevét. Ott a Deák téren kijön az ember a metróból, bemehet a templomba, és Isten tiszteletre bármikor szívesen látjuk ott, vagy egy jó Bach koncertre. Mostanában ugye a Máté Passiót is többször előadják.
Bach születésnap is most volt, ha már itt halmozzuk a dátumokat.
Így van, igen, igen, igen. És az evangélikus egyházhoz tartozott ő is, tehát ahogy a Luther igen. szellemében végezte a zenei munkáját. Na, szóval ott a Deák téri metróval szemben, metró megállóból kijöve csak két lépés, és ott van a Huszárgál könyvesbolt.
Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nem tudom, lesz azért alkalmad egy kicsit pihenni az ünnep alatt, vagy ilyenkor ez püspökként, ez maga a nagy munkahét?
Ünnep alatt bőven van munkám, természetesen a hagyományos istentiszteletek mellett börtönbe is fogok menni istentiszteletet tartani a Venyige utcába az ottani elítélteknek és családtagjaiknak és az ott dolgozóknak, de teológus hallgatókkal is leszek passiójátékon, akik előadják Jézus szenvedés történetét és Péteriben, Pest környékén, de egy másik passiójátékot pedig a filisi fiatalokkal fogunk együtt előadni, ahol én Tamást stílusosan a nevemhez kapcsolódóan Tamást fogom idézőjelben alakítani. Azt kérték a szervezők tőlem, a pilisi lelkész Szőrös István, hogy vegyek részt ebben a passiójátékban, és a prédikációt úgy tartsam, hogy én magam egyfajta jelképes Tamás öltözetben is leszek, és megjelenítem a figurát, és úgy prédikálok a többi szereplő mellett, a fiatalok mellett. És aztán húsvétkor természetesen prédikálni fogok a budagyögyei kápolnában is, és a húsvéti főistentisztelet a bécsi kaputéri templomban húsvét vasárnap délelőtt 11 órakor a Budavárban. De a pihenés kérdezted, azért örömmel mondom, és ez kapcsolódik ahhoz, amit a vézlei burgundiai templomról mondtam, hogy feleségem meglepetés ajándéka volt a születésnapomra nemrégiben, 65. születésnapomra, hogy megszervezett egy utat ide Burgundiába, úgyhogy hétfőn már beülünk az autóba, és a célunk ennek a fantasztikus ikonográfiával és művészettörténeti csodákkal zsúfolt templomnak a megnézése, és hát egy utal ennek a vidéknek a bejárása, úgyhogy egy kis pihenés is lesz így feleségemmel. Gyerekek itthon maradnak, ők már nagyok, és egy kicsit kapcsolódik ez a Júdás könyvhöz is. Remélem, hogy eljutunk oda, és megláthatom ezt a csodát, amiről beszélhettem az előbb.
Hát akkor izgatottan várjuk a fotókat, mert gondolom meg fogod őket osztani. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor nagyon jó munkát, nagyon jó pihenés, nagyon jó kikapcsolódás, és nagyon jó egészséget kívánok neked.
Köszönöm szépen neked is, és a hallgatóknak is minden jót, és áldott ünnepet kívánok.
Áldott ünnepet, szervusz.
Köszönöm, szervusz.